és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor így szólt hozzájuk: ó, ti balgák, milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak is, így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték: maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz: nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Isten tegye áldottá a hallott igét, hogy szívünkbe fogadhassuk, gyertek fennállva imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy itt lehetünk veled, előtted. Azzal a reménységgel vagyunk itt, hogy ma is megajándékozol minket a te gazdagságodból. Áld meg így hittel, reménnyel az ige hallgatásunkat, a személyes rád figyelésünket. Szentlélek Isten, te vagy az ige egyetlen igaz magyarázója. Ne maradj el tőlünk. Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt. Ámen. Kedves testvérek, az Emmausi tanítványok története egy nagyon jól ismert történet. Ugye időben itt már húsvét után vagyunk, és húsvét ünnepében nagyon gyakran elhangzik ez az igeszakasz, az erről szóló magyarázat. Meg hát egyébként is gyakran olvasunk róla, hallunk róla, hiszen nagyon sok üzenet rejlik ebben a történetben. De pont ezért talán többen úgy vagyunk vele, hogy amikor olvassuk vagy halljuk már az első pár sort, akkor felismerjük: ó, igen, ez az a történet, amiben ez és ez fog történni, nem ismerik fel Jézust, de majd ekkor is így fel fogják ismerni. És lehet, hogy pont azért, mert már így fejben összeáll nekünk, hogy ez melyik történet, elfelejtünk belassulni, és a részleteknél megállni, felfigyelni dolgokra. Azt tanácsolta nem olyan rég egy lelkész, hogy mint egy filmjelenetet képzeljem magam elé ezt a történetet, és gondoljam át, hogy vajon én is így írtam volna meg ezt a forgatókönyvet. Tegyük fel, hogy egy filmjelenetben látjuk először ezt a történetet, és még nem ismerjük a végét. Csak annyit tudunk, hogy ott sétál ez a két tanítvány Jeruzsálemből Emmaus felé, a többiektől el, a közösségből el. Beszélgetnek, vitatkoznak, de közben azért az is kiderül, hogy szomorúak, csüggettek, reményvesztettek. Krízis van az életükben. Oda szegődik melléjük Jézus. De róla csak mi tudjuk, hogy ő Jézus, a tanítványok még nem. És nyilván várjuk, hogy na mikor mondja el nekik, és hogy fogja elmondani, és vajon majd hogyan reagálnak rá a tanítványok. De hát nem az történik, hogy felfedi magát, hogy én vagyok az, tényleg feltámadtam, most már ne aggódjatok, forduljatok vissza, hanem elkezd kérdezősködni. És látom magam előtt, hogy szinte egyre feszültebben ülök a képernyő előtt, ez már kész dráma, ez a tetőpont, és Jézus még mindig fokozza, nem árulja el, kérdezősködik. Egészen izgalmas, már csak valami jó filmzene hiányzik mögüle, Jézus egy profi forgatókönyvíró. Igen ám, de amint végig gondoljuk, hogy a Biblia minden története tulajdonképpen az ember és Isten története. Az én történetem Istennel, Isten az én történetemmel. Akkor voltak éppen ez a történet is valahol az enyém. Akkor ez rólam is szól. És így már is nem tetszik annyira ez a forgatókönyv. Hiszen az a két ember, a mester két tanítványa volt, akik életük egy pontján úgy döntöttek, hogy mindenüket Jézusnak adják, hogy feladják az addigi életüket, és innentől követők lesznek. Nem tudjuk, hogy mióta jártak Jézussal, de ki tudja, talán már 3 éve. És ki tudja, hogy mit hagytak a hátuk mögött. Egy családot, vagy jól kitűzött célokat, terveket. Egy csütörtök este pedig botokkal és karddal érkező katonák elfogják a mesterüket, megalázzák, megkorbácsolják és kivégzik. Minden tanítvány fél, hiszen hogyha így bántak a mesterrel, hogy a legbrutálisabb módon végezték ki, akkor mi vár rájuk a tanítványokra? Mit csináljanak? Hogyan tovább? Merre tovább? Szomorúan ballagnak Jeruzsálemből Emmaus felé. És így még szomorúbb, hogy a többiektől el, a közösségből el. Talán már döntést is hoztak. Jó, hát akkor ennek itt a vége. Menjünk vissza. Menjünk el valamerre. Hát lehet, hogy még használhatók vagyunk valamire. Nem tudjuk. Krízis van az életükben. Oda a reménységük, csüggettek. Jézus pedig odalép hozzájuk, és semmit nem mond magáról, hanem úgy tesz, mint egy idegen. És ha ez a történet a mi történetünk, melyikünk írta volna meg így a forgatókönyvet? Mi is lehetünk krízisben. Egy temetés kapcsán, krízisben egy születés kapcsán, vagy a házasság kapcsán. Van ugye az életközepi krízis, a serdülőkori krízis az egész családnak. Na jó, igazából minden krízis az egész rendszert érinti. De ilyen lehet például a munkahelyi krízis, amikor elbocsátanak onnan. Krízis van egyénnek is, van akár közösségnek is. Mi a célkitűzésünk ilyenkor? Mi az, ami zsigerből jön? Leggyakrabban az, hogy csak éljen túl. Csak legyek túl rajta. Csak robogjak már át ezen a sötét alagúton, csak lássam már a fényt. És berendezkedünk a túlélésre, valahogy bírjuk ki. Ez egy rendszeres stratégia. De vajon ennek szánja-e Isten pusztán a kríziseket? Hogy meglegyen, hogy elmondhassuk, hogy túléltük. Vagy van valami több benne? És ugye, mivel leggyakrabban a mi reakciónk az, hogy csak éljem túl, ebből következően mi ebben a történetben is azt mondanánk, hogy Jézus, vedd fel magad. Lépj oda a tanítványokhoz, és mondd meg nekik, hogy te vagy Jézus. Ne titkolózz ennyit, hát nem ismertek fel. Jézus, miből tartana neked, hogy megnyisd az ő szemüket? Hát valahogy meg kell oldani ezt a krízist, minél hamarabb. Mutasd meg nekik gyorsan, hogy te vagy az. Miért hagyod, hogy ne ismerjenek fel? És miért csak az utolsó pillanatban? Ja, és aztán már ott sem vagy. Jézus, ez nem bölcs stratégia. Hát ha igazán tudnád, mit kell tenni, akkor mindjárt dörögne az ég, megjelennél, és nem hagynád, hogy ez történjen. Aztán meg hagyod, hogy ilyen össze-vissza beszéljenek. Ráadásul ilyen hosszan. Szívtelen vagy, Uram, hogy hagyod az embert a krízisben? Ki az, aki így írta volna meg az Emmausi tanítványok történetét? Egyedül Jézus. De feltehetnénk ezt a kérdést így is. Miért engedi ezt a szomorúságot? Miért így van jelen a krízisben? Jézus együtt ment velük. Ezt olvastam. Hol van Isten, amikor nagy a baj? Kérdezik sokan. Jézus a tanítványai mellett van, amikor nagy a baj. ott kíséri őket a legnagyobb krízisben. Nem ismerik fel. Így mondja az ige, valami akadályozza a látásukat, de ettől még Jézus ott van mellettük, és kíséri őket. Aztán kérdezi őket, miről beszélgettek útközben. Megállnak, talán a döbbenettől. Te nem tudod, mi történt itt a napokban? Hát mi történt, kérdezi Jézus. De miért kérdezi meg? Hát ő vele történt. Nem emlékszik rá? Vagy kimaradt néhány részlet? Miért kérdezi meg? Értitek a Jézusi gyógyítást, lelki gondozást? Hogy Jézust érdekelte, hogy mi történt. Elkezdenek beszélni, kimondani, kibeszélni a dolgokat, Jézus pedig meghallgatja. Végig mondatja velük, ahogy ők értelmezik a történteket. Sokszor is, hát leggyakrabban a nehéz helyzetekben nem értjük, hogy miért hallgat Isten. Nem mondom, hogy ezért, de nem lehet, hogy talán azt akarja, hogy most mi beszéljünk, és ő csak meghallgat. Lehet, hogy azt szeretné, hogy most te beszélj. Mert Jézust érdekli, hogy mi zajlik benned. Mi a te történeted most a te olvasatodban? Hogy éled meg? Mi a te narratívád a saját életedre nézve? Beszélj, mondd. Lehet, hogy nincs igazad. De attól még hallani akarja, mert annak ott ki kell jönnie. Képtelenek vagyunk néha megérteni, hogy mit keresnek a Bibliában átok zsoltárok. Hogy lehet a Bibliában haragos zsoltár? Hogy haragudhat a zsoltáros Istenre? Milyen narratíva ez? Milyen történet ez? De benne van. Mert Jézus kíváncsi, és ki akarja veled és velem mondatni a krízist. Ahogy te meg én azt megéljük. Hiszen ő egy személy, aki személyes viszonyulást vár. De mint egy egészséges kapcsolatban, néha beszélni akar, néha pedig hallgatni. Meghallgatni. Olyan sokszor az imádságainkban is ugye oda tesszük a végére, hogy legyen meg a te akaratod. És ez így jól van, erre Jézus tanított minket. De egy egészséges kapcsolatban azért megvannak a határok, és nem kell, hogy ezek elmosódjanak. Szabad képviselni magamat. Szabad elmondani, hogy mi a véleményem, hogy hogy élek meg dolgokat, hogy valójában mit érzek. Úgy elgondoltam, hogy ha Jézus felfedi magát az első percben, és ugye eleve már bemutatkozik, hogy én vagyok az, akkor vajon így fogalmazták volna meg a történteket a tanítványok? Vagy szépítenek rajta egy kicsit? Úgy mondják el, hogy hát Jézusnak mondom el mégiscsak. Nem tudom, de lehet, hogy ez is benne volt egy kicsit. Hogy Jézus arra volt kíváncsi, hogy tényleg mi van ott bennük. Az imádságainkban is ugye nem feltétlenül arra a szép mondatra kíváncsi, amit már ötször átgondoltunk, hanem ahogy bennem van. Meghív ez a történet egyébként arra is, úgy gondolom, hogy a másik emberrel, a fele barátunkkal is mi így ápoljuk a kapcsolatunkat. Hogy odaszegődjünk mellé, hogy kísérjük őt, és meghív arra, hogy hallgassunk, nem mindig csak beszéljünk. Jézus elmagyarázza az írásokat, nem marad ez el, sőt egy picit még meg is rója a tanítványait. Reste szívetek és balgák vagytok. Az eredeti szövegből jól kijön, hogy sem a fejben, sem a szívben nincs rendben valami. Mintha nem állt volna össze nektek ez a történet. Majd elkezd beszélni az ószövetségi írásokról, és elmondja a nagy történetet. A Jézusi nagy történetet. A tanítványok szíve pedig elkezd hevülni. Az a szív, amely éppen kihűlt. Az a szív, amely a nagypénteki krízisben van. Hogy nincs reménység, hogy oda az életem, hogy nem tudom, hogy fogok ebből felállni. Most újra hevül. Mert ez a történet, Jézus története átkeretez. Hogyan van jelen Jézus a nehéz élethelyzeteinkben? Hát először kérdezi a történetünket, És aztán mond el egy másikat. Egy másikat, ami segít az én történetemet máshogy látni. Megértem az ő történetét, de valahogy ez az enyém is lesz, hiszen az ő története rólam is szól. És változok benne. A halálát és feltámadását hallva, az evangéliumot hallva, a megváltás történetet hallva, elkezdek változni. Megnyugodni a bajban is, a szenvedésben is. Mert megtalálom benne az Urat. De hadd mondjam el, hogy Jézus történetében az egyik legbátorítóbb, legvigasztalóbb szó, ami elhangzik, az a keresztván elhangzó utolsó szó, hogy elvégeztetett. És ez ilyenkor is nagyon vigasztaló számunkra, mert miről beszél ez a kifejezés, hogy itt volt valami terv, hogy az ő szenvedése mögött volt egy cél, az ő krízise mögött ott volt Isten, Isten akarata. Akkor a mi kríziseink mögött is van valami cél. Nem csak úgy történik, aztán hát vagy lesz valahogy. Hanem Isten tervez velünk, és ő tudja, hogy mit akar, hogy mi miért történik. Valószínűleg mi nem. De bízhatunk abban, hogy ott van mögötte Isten, és úgy, ahogy Jézusnak küldetése volt és célja volt, úgy a mi szenvedéseink, nehéz élethelyzeteink mögött is ott áll Isten. Már készít valamit. Jézus harmadnapra feltámadt, valami csodálatos dolog következett. Fölment a mennybe, ma is uralkodik. És a feltámadás reménységében pedig mi is erőt vehetünk, hogy jót tervez velünk Isten, nagyon jót. Ahogy Jeremiás könyvében olvassuk, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Folytatódik a történet, marasztalják, úrvacsoráznak, felismerik Krisztust, visszamennek a közösségbe. Sok minden van még ebben a történetben. Hisszük, hogy a személyes életünkben is sok minden van még ott, nehéz pillanatokkal együtt, amelyekben az Úr Jézus Krisztus jelenlétével és meghallgatásával átformálódunk. Így legyen. Amen. Köszönjük, Jézus, hogy elmondhatjuk neked a kríziseinkhez kapcsolódó fájdalmainkat, reménytelenségünket, kiúttalanságunkat és küszködéseinket. Hány zsoltárral és buzdítással bátorítasz bennünket erre. Köszönjük, hogy érezhetünk emberként. De azt is köszönjük, hogy veled, Krisztus, hallgathatunk egy másik történetet is, a te történetedet. Köszönjük, hogy helyre tesz minket újra és újra. Nem bántó módon, nem kioktató módon, hanem felemelő módon. Köszönjük a te krízisedet, hogy nem pusztán megtörtént veled a kereszthalál és a feltámadás, hogy nem pusztán végigmentél rajta kényszerből, és hogy csak legyél már túl rajta, hanem mindvégig tudatosan elfogadva a küldetést, és azt megélve léptél oda a szenvedőhöz, a bajban levőhöz, a bűneivel küszködőhöz, az elesetthez, vagy éppen a gőgöshöz, a felfúvalkodotthoz. És szóltál, vagy éppen hallgattál, amikor kellett. Szeretnénk most imádkozni így azokért a testvérekért, akiket mi ismerünk itt a gyülekezetben, akik most szenvednek, bajban vannak, küszködnek a bűneikkel, gyászolnak. Könyörülj rajtuk is. Köszönjük, hogy ott vagy mellettük is. Vigasztald őket, kérünk. Köszönjük élő reménységünket, téged magadat. Segíts, hogy nem mindig megoldást keressünk, amikor kell, akkor azt, de hadd keressünk elsősorban téged, aki így tanítottál minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos szívűvel is. Felüdítem az alázatosok lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Amen.